A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Cafén, 6 óra 31 perc van, és március 27-e szerda, stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt!
Na hát kapkodjuk a fejünket, kérem szépen, Magyarország újra a nemzetközi sajtóban a Bolsonaro ügyel is, és természetesen a Magyar Péter ügyel is, úgyhogy
hát,
izgalom.
Amiben semmi meglepő nincs.
Nincs benne meglepő, úgyhogy... persze. De azért mondjuk, hogy amikor hallgatod a fő német rádióadót reggel,
ja,
és
reggel arra jössz,
kétszer
és akkor...
is benne van a fő hírekben.
Ja, neked mind ilyen friss élményed van, hogy mivel sikerül bekerülni a nemzetközi...
Egy ideje már figyelem, és azt így
és
elég
most
komoly.
Dupla.
Ez most duplá. Dupláztunk egyet, úgyhogy ez van. Szóval, hogy igen, és nyilvánvalóan ez folytatódik, ez a szága. Itt a mi kis Budapestünkön és a kis Magyarországunkon. Na, azt mondja, hogy morgó szerda van. Ez igazából nem egy morgás volt, hanem csak egy tény megállapítás. De ha van morgás, akkor küldjétek. 0636 98 098 0. Érdekes, hogy én ma sokkal több autót láttam, mint tegnap a városban. Azt hittem, hogy a hétfőt nem lehet felülmúlni, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy a mai nap az felül fogja múlni. Talán még ráhúznak egyet az emberek, csütörtökön meg már indul a tavaszi szünet, az még pluszban rá lehet a húsvéti hosszú hétvégére húzni, úgyhogy lehet, hogy sokan már nem fognak autózni és dolgozni. Holnap mi fogunk még holnap is dolgozni.
Azt mondja, igen, fú. Most Dékatársra akartam átugrani, mert ő is a szokásosnál erősebb forgalmat
érzékel.
A kérdés az, hogy mi lesz holnap. Hát gondolom, hogy holnap már a szünet miatt
ezt
kisebb lesz.
Is,
és nem csak azért, mert hogy a péntek áthelyeződik, vagy egy a home office péntek áthelyeződik home office csütörtökre egy csomó munkahelyen. Gondolom én, de aztán ebben nem lehetünk biztosak. Minden esetre kb. 4 éve bedeszkázták az eget, de ma süt a nap. Ez Gézu reggeli hajkúja. Dékartásnál az idő, amihez mindig méricskélünk, az 23 perc és 2 lámpaváltás, mármint a Szerencs utcai lámpánál, tehát valóban átlagos, vagy még annál kicsit erősebb a forgalom már hajnalán az M3-as bevezetőn. Aztán több hallgató írta egyszerre, hogy komoly szuszogást féltek felfedezni. Tegnap a műsor vége fele, és ezzel,
tromfolt titeket a német Robi, aki, hogy is mondjam, lehet, hogy reggel nem volt annyira formában, mint szokott lenni, nehezebben indult be.
Ő
azért, hogy is mondjam, egy költő, író ember, zenész ember, ráadásul újságíró ember, úgyhogy szerintem hosszú éjszakája volt előtte. Kicsit nehezen indult be, a Nick Cave interjú kötet kapcsán beszélgettünk vele, és hát elég sokat szuszogott, meg sóhajtott, úgyhogy ez
van. Bíztam benne, hogy akkor mégis kiderült, hogy mégsem én vagyok. Na,
nem, mert már
megszavazták, és rám kenték a hallgatók.
Nem, te voltál.
Legutóbb. Na, hát tegnap nem lehettem, de ezek szerint nem lettem föl.
De sajnos az a helyzet, hogy bármennyire is szeretném, hogy is mondjam, eldönteni ezt a vitát köztetek Macival. A Maci is szuszogott rendesen egész héten.
Hát pontosan tudom, hogy ő is szuszog, mert tudod, amikor elhajolsz a mikrofontól, és mégis szuszogás van, akkor egy, de kifejlesztettem, de most kihasználtam az elmúlt néhány napot, és kifejlesztettem egy új légzési technikát.
De nem azt kell változtatni, a mikrofon beszéd, helyét kell változtatni.
Nem, dehogyis. Sokkal egyszerűbb. Úgy beszélek, hogy közben befele szívom a levegő technikát. Szabadalmaztatni is fogom, és akkor ezt fogom alkalmazni, mit szólsz hozzá.
Jó, ez jó ötlet. Vigyázz magadra, nehogy felrobbanj, ez az egyik. A másik pedig, hogy ha ez sikerül, akkor fuvolázni és didgeridúzni, és kiválóan fogsz tudni. Már csak azt kell kitalálni, hogy közben hogy tudod kifele ventilálni egyszer. Tehát akkor körbe-körbe.
Nem tudom, ezt annyira nem szeretek dicsekedni vele, mert nem értem miért, de mindenki kiröhögött, amikor ez szóba került, szóval van oboás múltam.
Hát, ez most hirtelen, ugye, elnézést, ez a
erről beszélek, hát erről beszélek, kolléga, és az első órán, amikor...
Nem tudlak elképzelni, tehát az a helyzet.
Nem tartott sokáig, nagyon tehetségtelen voltam benne, figyelj. De a lényeg az, hogy kerestem egy hangszert magamnak, ami nagyon tetszett, illetve...
Ez szerintem...
És látod, már arra sem emlékszem, hogy melyik tetszett nagyon, megmondom, de az nem volt, és átirányítottak.
Enrico Palazzónál nagyobb poén lenne az, hogyha mutatnák például a szilveszteri filharmonikusok, újévi bécsi filharmonikusok koncert, egyik felvétel el, hogy menne a pásztáznak, akkor egyszer csak ott lennél óboházba.
Hát ez... Örülök, hogy ezt elképzelted, de arra emlékszem, hogy az első néhány óra semmi másról nem szólt, mint levegőt, megtanulni levegőt venni úgy, hogy a speciálisan a másik odahas környéken. Nem, teljesen máshogy kellett venni a levegőt. Amit én nem ezzel volt a baj, ezt még, ebben még állítólag egész jó voltam, de utána aztán a hangszernek már rájöttem, hogy ez nem nekem való. Nem tartott sokáig, minden esetre tényleg érdekes. Lehet, hogy ezt is alkalmazni fogom a szuszogásmentesítő projektnek a kivételezése során.
Na nézzük akkor, hogy ho-ho, ho-ho, micsoda áthallások, magyar hajnal hasad, ugye? Szóval, hogy hajnalka nap van ma, nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves hajnalka nevű hallgatónknak. Úgyhogy az alapok, alpárok, archibaldok is ünnepelnek ma, de azért a hajnalkáké, tudom, miért kért, az auróráké.
És már tudom, miért kért szabad napot Macika a mai.
Ugye? Napra. Ugye, ugye?
Kötelességei vannak.
Évfordulók tekintetében nagyon érdekes az 1513, amikor a Juan Ponce de León vezette spanyol flotta felfedezi Floridát, ahol egyébként békében és hát nem mindig, de azért alapvetően jólétben már éltek emberek. Ők akkor fedezték fel, ezt persze a floridai őslakosoknak nem volt annyira jó hír, mint később kiderült, de hát Florida, 1513. Aztán 1871, ekkor rendezték az első nemzetközi rögbi mérkőzést. Na, kik játszottak? Ahogy ezt jól megcsinálták az Asterix képregényben, Anglia és Skócia között volt. Nem emlékszem egyébként a képregényben, ha valaki emlékszik rá, hogy ott kik játszottak, lehet, hogy ott nem Anglia és Skócia volt, de valami nagyon ilyen rémlik nekem. És 1931-ben ezen a napon volt egy nagyon érdekes, nagyon furcsa ügy, a Steinherz-Rudolf gyilkosság. Ez a két világháború közötti Magyarország egyik legfurcsább emberölési ügye volt. A Budapest-Cegléd vasútvonalon követtek el egy rablógyilkosságot, és amikor elkezdtek nyomozni a detektívek, egy biztosítási csalásra bukkantak. Ez nem csak magyar, de a külföldi sajtó figyelmét is felkeltette, hiszen Steinherz Rudolf önmaga ellen fogadott fel bérgyilkost, hogy az anyagilag nehéz helyzetbe került családját megsegítse. Ez egy nagyon érdekes sztori. Van itt annyi filmötlet, annyi sorozatötlet, amit jól meg lehetne csinálni, mondom ezt zárójelben. Na, azt mondja, hogy van-e még valami? Van. Egy csomó híres születésnaposunk van, te kit választasz?
Tarantinot.
Oké. Okay.
1963. Utolsó filmje mikor lesz kész?
Mert nem, hogy, amikor
mert
azt
csak
mondta.
Arra várunk, nem?
Hogy de hát most ez kiderül majd, hogy az utolsó
nincsenek
lesz.
Róla friss hírek. Hát ő ezt mondta.
Igen, de lehet, hogy lesz majd ilyen reunion, amikor meggondolja magát.
De jó lenne, hogyha a vége már kicsit fölfele kunkorodna. Már mint a elképesztő zsenialitásból tartó lejtmenetből kicsit föl tudna pattani.
Szerintem ez egy ilyen Varga betűs volt, és az a baj, hogyha valaki nagyon nagyot alakít az első kettőben, akkor bazi nehéz ezt tartani.
De mindegyikben benne volt a lehetőség, és ott érezted, hogy, csak, hogy talán csak így kellett volna, vagy csak úgy, és villant sokat.
Igen,
de minden, valahogy mégis. Igen. Legalábbis nekem ilyen érzésem volt.
Mindegyik máshogy jó szerintem.
Hát jól, még egy olyat láttam, amire tényleg csettint
hát az de most ember. Miért az utóbbiak közül melyik volt az, ami rossz volt? Ez a westernes, amibe belealszik az ember, mert 3 óra, és
igen, azt például kifejezetten
fura volt, igen.
Az rossz volt, de abban is megvoltak a
de a Besterem Brigantik például kiváló. Hát azt nagyon meg. Sokszor megnéztem, és nekem minden része is, hogy zseniális színészek. Természetesen, meg hát, hogy egy Tarantino filmben szerintem az a lényeg, hogy mennyi jelenetet tudsz felidézni, amit így külön-külön így vissza tudsz idézni szóról-szóra. Hát a Gorlami jelenet például, amikor nem tudnak olaszul beszélni, de ott pózolnak például.
Hát, rengeteg ilyen van, összesen nyilván.
Vagy a Waltznak hát gyakorlatilag bármelyik jelenete, szóval nagyon, nagyon sok jó jelenet. Na jó, Körösi Csoma Sándor is ma született 1784-ben, vagyis ezen a napon, igen. Wilhelm Conrad Röntgen 1845-ben, Nobel-díjas német fizikus, aztán Kis Pál András 1964, majd zenélünk neki a műsorban. Mariah Carey
64,
Hát most gyakorlatilag
kerek 60.
Kerek évfordulója van a Kis Pálnak.
Kerek 60 éves. Na, szívből gratulálunk. Eszembe jött, hogy a Lovasi mindig a nagy szeretettel beszél róla, amikor ennek egyszer interjút csináltam vele, akkor is szóba kerültek ilyen sztorik, amik nyilván nem magába a cikkbe kerültek, és volt egy ilyen, amin azóta marha jól szórakozom, hogy ilyen észrevétlenül tűnt, vagy hát lassan tűnt föl nekik, hogy, illetve neki, hogy így akivel el voltak, és senkit sem érdekel kategóriából, és már ott voltak, és már 10 éve csinálták, és már sikeresek voltak, de az a vonal, hogy ő, mármint hogy a Kis Pál, meg az ő gitárossága, az kezdett népszerű, és ilyen kultikussá válni, az ilyen szép lassan, és később jött, amikor az új generáció elkezdett így érdeklődni, és fölnézni, és példaképként tekinteni rá,
és láthatóan
egy hatalmas kultusza kialakult a zenészek körében.
Igen, abszolút, és lett egy csomó ilyen Kis Pál.
Tök érdekes.
Farvizén, és még a Lovasi hanghordozását is, meg rímeit is utánzó zenekar, akik közül persze voltak jók is, nem ezt mondom, de tényleg kialakult egy ilyen sound, ami ilyen volt.
Nyugtass meg, hogy lesz ma, mert...
Lesz ma Kis Pál, persze, van. Természetesen egy ilyen kerek évfordult. És még két hölgy is született ma, Mariah Carey és Fergie, a Black Eyed Peas énekes nője többek között. Hát a kettő közül én mindig a másodikat választanám, hogyha lehet, de hát ez szubjektív.
Hát én meg offolnám mindkettőt, de...
A kettő ha közül választani kell választani. Kell, melyiket választanád? Csak nem Mariah Carey.
Az a baj, hogy a Black Eyed Peas-zel ha választani kell, melyikről kapcsolok el kevésbé, akkor a Black Eyed Peas-ről.
Legalább 3 jó számuk
igen,
volt.
Igen, viszont az egyik az volt, aminél leghamarabb. Tehát szerintem a Don't Worry Be Happy óta nem volt oda, hogyha az első taktusát meghallottam a I've Got a Feeling, akkor már világrekordot győ.
A Don't Worry Be Happy is egy jó
felvétel. De hogy annyira sok volt, és annyira túl volt játszva, és annyira
hát az nem az ő hibája. Idő.
Persze, nem az ő hibája.
A rádióké, csak, meg a tévéké.
Igen, hát nem tudom.
Na akkor kevésbé ismert születésnaposokat is mondjunk. Itt van például az 1883-ban ezen a napon született Szundi Jenő, kertészeti szakíró. Biztosan sokan ismerik, de szerintem többen nem. Vagy az 1959-ben született Else Bertrand, vagy Bertrand, ki sem tudtam mondani a nevét, hirtelen flamand írónőt, úgyhogy szerettem ezeket a gyűjtéseket. Nyilván sok mindenkinek sokat jelent, de még több mindenkinek semmit. Mi elmondtuk. Na, megjelent 2005-ben egy kiváló lemez, és ezt azért fedeztem fel, mert van, ez egy dub és remix album a Bigabustól alapvetően, rengeteg vendég előadóval, és ezek közül nagyon sok szempellel és olyan felvétellel, eredeti tévéműsorok, filmek, különböző számoknak a dub vagy dábosított verziója. Azért fedeztem fel, mert az egyik nagy slágerünk is megszólal ezen, úgyhogy ennek a verzióját halljátok most. Ilyen hangulatban próbáljuk ezt a szerdát abszolválni.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Egész végig azt vártam, hogy benne lesz van a legendás Everybody.
És benne volt, igen. Kihagyhatatlan.
Nem úgy, de igen, persze benne volt.
Na nézzük, van-e valami a nemzetközi és magyar sajtóban, ami érdeklődésre adhat okot? Szerintem van.
Bolsonaro ügyel foglalkozik a 24, de nem látok benne újdonságot. Azon kívül, hogy megkérdezték a brazilokat, hogy mi van, és válaszoltak, hogy semmi követők hozzá a brazil belügy.
Nem, egyébként ennyi. Igen. A brazil kormány szerint Orbánnak tudnia kellett Bolsonaro bújtatásáról, a rendőrség pedig kineveti a volt elnök védekezését. Úgyhogy hát ő kőkemény. Ezt a Globónak mondta egy magasrangú diplomata. Senki sem tesz ilyet a központi kormány beleegyezése nélkül konkrétan. Úgyhogy most itt tartunk, a 444-en lehet ezt olvasni ebből az ügyből. Volt még egy másik érdekesség, pont a 24-en. Igen. A kormánypárti képviselők Karsai Dániel jelenlétében szavazták le az életvégi döntésekről szóló vitát, írja a 24.hu. Tegnap este 8 után, tehát lehet, hogy még nem hallottátok, olvastátok, nem lesz újabb vita a parlamentben az életvégi döntésekről, annak köszönhetően, hogy az igazságügyi bizottság, a Fideszes és KDNP-s képviselők leszavazták az erre vonatkozó javaslatot. Az RTL híradóban is benne volt ez az eset. Az ülésen kísérője és dokumentumfilmesek társaságában vett részt a halálos beteg Karsai Dániel is. Úgyhogy hát ő próbált érvelni, de ez nem lett meg.
Tavaly is a nyári offenzíva esélyét latolgatták a szakértők, csak ellentétes irányban volt ez várható. Akkor az ukránok oldaláról, most pedig az orosz offenzíva egyre több jel utal arra, és ezt hírszerzési információk, meg műholdas képek, csapatösszevonások erősítik, hogy az oroszok készülnek előre nyomulásra ismét Ukrajnában. Ennek az esélyét elemzi a Portfólió a ma reggeli cikkében. Azt írja Huszták Dániel például, még összefoglalva, hogy ha így haladnak a dolgok, egy olyan időszakban indulhat meg az a támadás, amikor az ukrán hadsereg tényleg rossz állapotban van, így jó esélyekkel számíthatunk kisebb-nagyobb orosz sikerekre, tehát ugye kisebb vagy nagyobb jelz, amit nem lehet tudni. Sok minden nem úgy fordult ebben a háborúban, ahogy sokan várták előzetesen. Úgyhogy az biztos, hogy elég komoly ellátásbeli, tehát hadifelszerelés is ellátási problémák is vannak az ukrán oldalon, és egészen konkrét jelek mutatkoznak arra, hogy az oroszok tényleg készülnek egy komolyabb offenzívára. Na mindegy, ebből, hogy mi lesz, vagy mik lehetnek ennek a hátteréről, tehát a portfolio.hu reggeli cikkében lehet olvasni.
Mindenképpen el kell mondani ezt a sikert. Marozsán lenyűgöző top 10-es játékost verve negyed döntős a Miami tenisztornán, a siker történelmi. Zverev vár a magyar játékosra a 8 között, úgyhogy a 6. kiemelt dán Holger Rune vasárnapi kiütése után magyar idő szerint szerda hajnalban a 9. kiemeltet is búcsúztatta a Miami tenisztornán Marozsán Fábián magyar játékosnak. Gratulálunk ezúttal is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát esett az OTP, a blue chipek közül itthon az OTP teljesített a legrosszabban, közel 1%-kal került lejjebb a bank árfolyama. Különben 0,1%-os mínusz volt a BUX-ban az utolsó záróértékhez képest, és hogyha körülnézünk, akkor vegyesen teljesítettek a vezető papírok, azaz a blue chipek. A Richter 0,4%-os plusszal a legjobb volt, utána a MOL 0,2%-os plusszal, ugyanennyiben, de minusszal a Magyar Telekom, az OTP pedig 1%-ot esett vissza. Forgalom tekintetében persze az OTP vitte a primet 9 milliárd fölött, a Richter 2,2 milliárddal, a MOL-nál 670 milliós, a Telekomnál 280 millió forgalom volt. A közepes papírok közül érdemes kiemelni a BIF-et és az állami nyomdát. A BIF 10,4%-kal, az állami nyomda 3%-kal zárta pluszban a tegnapi kereskedést Budapesten. A forintról még gyorsan egy mondatot. Most jelen pillanatban 3,95-70 a forint árfolyama, úgyhogy olyan igazán nagy mozgás nem volt benne. nyilván egy kicsit változott az árfolyam.
Hát egy kicsit azért ott a kamatdöntés, meg a sajtótájékoztató környékén húzogatták, de egy pici erősödés lett összességében. Annak köszönhetően valószínűleg, hogy megnyugtatólag hathatott az,
a
hogy
75 bázispont.
Visszafogják, és ráadásul a kilátásokkal kapcsolatban is azt mondta Virág Barnabás, egy banki alelnök, hogy mostantól lassabb ütemben folytatódik majd a adatvezérelt üzemmódban, de erről majd beszélünk Virovácz Péterrel így természetesen, ugyanis most következik majd a nagykép rovat, illetve nem most, hanem majd fél nyolc után, ugye?
Igen, és nézzük akkor Amerikát.
Jó, Amerikában nem volt túl nagy izgalom.
Enyhe plusz.
Enyhe minusz.
Mi? Tényleg? Ja, bocs, a futures-öket néztem. Elnézést, igazad van.
Azóta most egy kicsit a futures pluszos, de pont az volt az érdekes, hogy volt itt minden, aztán ott a negatívba csúsztak az indexek.
Hát és ezt napi... korrigálták is most ugye a futures-ök. De
hát
igen.
Ugye az még csak egy előrejelzés kis forgalom mellett, az még csak mire gondolnak most.
Mire gondol a költő?
Igen, mi a aktuális várakozás majd a nyitás idejére.
Na, 16%-os pluszban a Trump Media and Technology Group. Jó, ez csak egy trend, nem a legfontosabb.
Kilógott a sorból. Azt mondja, hogy a nagy tech cégek vezetésével fordult negatívba a piac, volt amelyik már a nap első felében is mínuszban volt, az növelte a veszteségét, volt amelyik még a nulla vagy kis pluszban, az meg átesett a negatív oldalra. Nvidia-t nézem, még mindig 900 fölött, tehát nagy baj nem lehet, esett 2,5%-ot, de még mindig bőven 900 fölött, úgyhogy a nagy cégek kicsit lefelé, nem volt nagy mozgás a szektorok közül, egyetlen egy szektor esett 1%-nál többet, a közmű, és voltak plusz nullás szektorok is, hárman vagy négyen.
A Tesla emelkedett 3%-ot, a NIO Auto 3%-ot, mínusz volt, igen, a Teslának volt honnan. A Ford még érdekes 3,6% mínusszal a legaktívabbak között.
Összességében tehát kis mínusz volt, de hát az idei teljesítményből csak kevest adtak vissza. Nagyjából leegyszerűsít úgy foglalhatjuk össze, hogy plusz 10%-nál volt a történelmi csúcson kicsivel följebb az S&P, most plusz 90 benne, Nasdaq is plusz 8,7, Dow Jones plusz 5%-nál virított, most meg plusz 4, tehát
volt egy izgalmas céges sztori, a DNUT tickerrel, tehát majdnem donut, úgy kell kiolvasni, tickerrel jelzett Krispy Kreme, ami...
Ők is választottak maguknak egy ilyen jó, rájuk jellemző tickert, igen.
És a Dodo partnerségre lép vele, tehát bejelentettek egy ilyen partnerséget, úgyhogy volt benne egy ilyen 40%-os plusz a Krispy Kreme. Úgyhogy egy jó kis partnerség.
Ennyire megdobja azt, hogy
úgy látszik.
McDonald's árulja majd a termékeiket.
Igen, azt akarják neki. Ezzel a két cég közös bejelentése szerint, hogy a reggeli forgalmat újra a McDodo fele tolni ezekkel a Krispy Kreme cuccokkal, úgyhogy most ez egy nagy,
hát akkor a McDonald's árafolyama nőtt volna, hogyha ettől a neki lett volna. Ez úgy tűnik, hogy inkább viszont a fánkárusnak jó, hogy ott is árulják a termékeiket.
És a Trump médiáról még egy mondat, tehát ugye ez az ő social media cége, ami trendelt, és úgy legtöbben azt írták róla, hogy hát egy újabb mém részvényőrületet látunk ebben, tehát valójában nincs mögötte semmi, úgyhogy ezt hozzá kell tenni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van Czoller Andi, jó reggel, szia! Nem jó tudja, reggelt. Hol van a fejhallgatója.
Nem kell az.
Elrontod a szép frizurádat.
Elhajol a mikrofontól.
Most már mindegy. Nem, pont arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezzel a részvény pumpálással akarnak valami likvid tőkét elővarázsolni. Ugye most hát elképesztő az, hogy az óvadékot elhalasztották, meg lecsökkentették a Trumpnál, úgyhogy habzó szájjal mondta sok alkotmányjogász, hogy gyakorlatilag ez kivételezés, tehát ilyet egy normál ember nem kapna meg, mindegy. 10 nappal eltolták a határidőt, lecsökkentették az óvadékot, most nagyon várjuk, hogy mi legyen, miközben minden egyes sajtótájékoztatóját Donald Trump úgy kezdi, hogy a január 6-ai túszokat engedd el Joe, engedd el Joe, egy mondat Joe. Így, tehát elképesztő.
Nagyon felbosszantott, látom.
Nem most bosszant fel, csak csodálom, hogy ez hogy ott járkálhat szabadon
nagyon
az emberek
nagyon
között.
Nagyon tisztelet, elnök úrnak.
Oké. Vegyetek Trump cipőt, meg Trump média részvényt, és akkor meglátjátok, hogy hova juttok. Na jó. Andi?
Most már megjöttem úgy rendesen, úgyhogy beszélhetek.
Mi a helyzet?
Hát az, hogy hoztam a híreket. És nagyon késő van, úgyhogy menjünk.
Tessék, ennyi. Látod? Ez egy nagyon női belépő volt. Rendben. Más nem hoztál. Semmi finomság. Cukkini virág.
Itt a, itt hol lenne
a cukkini virág ideje. Hol szeretnék lenne tölteni.
Hát március végén, hát ha nem nőnek a növények.
Csodába. Na jó, ez a globális felmelegedés ilyen.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek! Ez a Millás reggeli 7 óra 11 perckor március 27-én szerdán a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók Messengeren is írnak nekünk, azt mondja Eszter, hogy jó reggelt, ne is mondjátok. Itt Svájcban majd kiesek a kocsiból, amikor már megint Magyarország van a hírekben, és sosem a jó hírek között. Sokszor kell szégyenkeznem, magyarázkodnom, mondja ő. Aztán mi van? Ezt a könyveset elmondanátok még egyszer?
Ez, milyen könyveset?
Nem tudom, mi volt ez. Ja, lehet, hogy ez tegnapi, nem tudom, ezt nem most küldte nekünk, nem lehet tegnapi. Elmondjuk a könyveset még egyszer. Az mondja a kedves hallgató tán SMS-be, hogy október 6, nem január 6, ne idegeskedjek. Hát mi? Október 6 az aradi vértanuk. Január 6 a kapitolium ostroma. Ne keverjük a kettőt, kedves hallgató, és értem, Trump kapcsán.
Fejér Zoltán óta hallgatlak titeket, de hogy valaki így elnevesse magát adásban, hogy hallani lehet, hogy majdnem lefordul a székről.
Nem
volt,
is ülök.
Az, volt azért, volt már, ilyen. Volt azért már ilyen. Örülök, hogy most is. Depesesek, írjatok, milyen volt a buli. Kíváncsi vagyok.
Ja, tényleg. Én biztos, tényleg.
Én ismét kívülről szemléltem az eseményt, ahhoz képest, hogy tökre bírom őket, de azért reggel azzal kezdtem, hogy megnéztem a setlistet, és kicsit mérgelődtem volna, hogy hát nem Budapesten hagyják ki a Strangelove-ot, de hát van ilyen, hogy változik egy icike-picikét. Hát ez a mérgességnek a kinyilván kifejeződése. Na, mindegy, lényeg az, hogy elvileg nagyjából ugyanazt játsszák majdnem mindenhol kisebb változtatásokkal.
Ja, és
egyből,
az megtalált,
egyből megtaláltam
volt.
Azt, ami
a könyves sztori, ja, megvan, az Andi híreibe volt. Jó, rendben, el fogjuk mondani még egyszer. Most egy rovatunk van.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Volt egy hír, amit elfejtettem beilleszteni, és korábban jelent meg, de tényleg fontos, hogy ugye sok róka van, vagy egyre több Budapesten és a külterületeken főleg, és vannak, akik próbálják fotózni őket, meg szelfizni velük, ez a klasszikus, tehát hogy már nem tanultam meg az emberiség, hogy milyen helyzetekben nem szabad szelfizni, és felhívták a figyelmet többen is, hogy rendkívül intelligensek, rókák egyre szelidebbnek tűnnek, de nem szabad úgy viselkedni velük, mint hogyha szelíd háziállatok lennének, veszélyesek lehetnek.
Ne szelfizz a rókával.
Igen, ne szelfizz a rókával. Igen.
Hát korábban az volt, hogy közelükben nem menj, mert ha már ő a közeledben uh-huh. van, akkor fölmerül a veszettség gyanúja. De ezek szerint ez már megváltozott, mert a veszett rók, nem csak veszett rókák élnek az a városban és az ember közelében.
Nem, de a rókavadállat nem érdemes etetni, magadhoz vonzani, jobb a rókának is, és az embernek is, hogyha egymástól kölcsönösen tart, elkerüli a másikat, még a nagyvárosok utcáin is, mondták el szakértők. A 24.hu tudomány rovatában van egy hosszú cikk a városi rókákról, érdemes elolvasni.
A legmeglepőbb hely, ahol rókával találkoztam, az Londonban, Stratfordban, az olimpiai park melletti, de, az, de nem a park oldalán, hanem ott van egy hatalmas bevásárlóközpont, és abban levő szállodában laktunk, és hajnalban indultunk ki a buszhoz, és ott a bevásárlóközpont mellett, előtt mászkáltak.
Igen, nagyon sok róka van.
Azért néztem nagyokat.
De Londonban is nagyon sok róka van, úgyhogy, mint mondtam, megtanulták az emberi viselkedést, kiismerni, tudják, hogy hol lehet táplálékhoz jutni, és a többi. Na, a mobilitási témacsoport az Eurovelo 14 fővárosi szakaszának engedélyezési terveiről idén az első ülését ma tartja, és ennek a témája...
Mondjuk el, hogy mi ez, mert szerintem elsőre kevesen tudják. Okay. Tehát ez a BKK és a Budapest mobilitási kérdéseivel foglalkozó civil szervezetek és szakmai egyesületek együttműködési fóruma. Tehát ez a mobilitási témacsoport, amely idén megújult, és ez most tárgyal. Ma 27-e? Ma van 27-e.
Így van, ma tárgyalnak, és jönnek majd hírek. Ugye az Eurovelo 14 kerékpáros útvonal, ez a Budapest-Balaton néven ismert útvonal, legalábbis itt ez a szakasz, engedélyezési terveinek véleményezése, ez a fő témája. Hát kíváncsi vagyok.
Ennyi a bejelentés, csak nem értem. Tehát elvileg ez kész van. Tehát van egy, de most miről van szó? Tehát vagy Budapest-Balaton kerékpáros út, az már megvan. Most ehhez képest a hír az, hogy most ők az engedélyezési tervünk a véleményezéséről tárgyalnak, én ezt nem értem.
Szerintem meg kell, de és meg fogják nincs hozzá vizsgálni semmi. Azt, hogy ennek a fővárosi és agglomerációba tartozó szakasza, ez... Tehát nem tudom, szerintem érdemes lenne alternatív útvonalakat is választani, de nem tudom pontosan, hogy lesz. Az a lényeg, hogy erről lesznek információk, csak be akartam ide tenni, pont azért, mert ugye több mint egy hete beszélgettünk Halász Áronnal arról, hogy milyen díjat nyert Budapest mobilitási hét kapcsán, úgyhogy ez egy tök jó hír volt például, ami külföldi sajtóba is bekerült, és a pozitív hírek közé tartozott, és ennek az egyik nagy része volt az, hogy például a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos felújítások és megoldások hogy szerepeltek, tehát az egyik része volt ennek. Na, azt mondja, a következő budapesti információ, távozik a Budapest Airport általános és fejlesztési vezérigazgató helyettese, ez is egy hosszabb sztori. Többször beszámoltunk már róla, hogy nem...
A távozás az nem olyan hosszú.
Ne, a távozás az új, de hogy maga a Budapest Airporttal kapcsolatos hírek, ugye pont...
Hát azért lett hosszú, mert azt mondták, hogy októberre megveszik, aztán decemberre, aztán januárra, aztán majd egyszer, majd egyszer, majd egyszer, most van március végé, és még mindig nem vették meg. Tehát igazából ennyi utolsó információ az, hogy... Nagy Márton miniszter azt mondta, hogy kicsit bonyolultabb lett az ügy, mert hogy a hitelezőkkel, az ügy bonyolultsága miatt a hitelezőkkel a tárgyalások elhúzódnak. Hát lehet összefüggésbe azzal, hogy az államnak a hitelképessége az mondjuk a költségvetés romlása miatt talán éppen nem a pozitív irányba változik, ezt nem tudjuk. Minden esetre hát jócskán-jócskán húzódik ez a reptérvétel, ami nem azt jelenti, hogy nem is lesz, mert erre egy nagyon határozott szándék mutatkozik, és hogyha valamilyen határozott kormányzati szándék mutatkozik, akkor azt tűzön a vizen át meg tud valósulni. De hogy jókora csúszás van benne, az biztos.
Na és egy gyors ingatlan info Budapest környékéről és a fővárosból, átlépte a lélektani határt a téglalakások négyzetméter ára Budapesten. A fővárosi lakáspiac áremelkedése úgy tűnik, hogy megállíthatatlan, mert hogy az első két hónapban idén a tégla lakások átlagos négyzetméter ára már 1 millió forint fölé emelkedett. A legdrágább kerület a 11 és a 13. kerület volt, és azt lehet látni, hogy hát igen, 1,3 millió az átlagos négyzetméter ár, a Dunahouse elemzését nézegették. Úgyhogy a fővárosi vevők átlagosan 56,5 millió forintot fordítottak a használt téglalakásokra 2024 első két hónapjának az értékesítési adatai alapján. A többségben már 40 millió forint is elég volt egy elérhető alapterületű 40 négyzetméter körüli lakás megszerzéséhez. A legolcsóbb a 19. kerület, ezt még érdemes elmondani, ott 558 ezer forintos négyzetméter áron lehet lakáshoz jutni. Úgyhogy Ingatlan piacról egyébként beszélgettünk a műsorban, négyzetméter rovatunkban 9 óra után, akkor arról lesz szó, hogy olcsóbb és használt ingatlant vásárolnak a fiatalok, hát igen, ezekből az árakból is kiderül, hogy miért.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Ugye tegnap a hírek között beszélgettünk arról, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak a mohú miatt a fémkereskedők, és ez a Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete a segítségével 32 fémkereskedő fordulnak az Alkotmánybírósághoz, amiatt a szerződés miatt, amit a MOL a hulladékos cége a MOHU kötött a Nemzeti Adó és Vámhivatallal. Itt van velünk a vonalban Szlávik Mónika, a Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesületének az elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
Mónika, mi ez a helyzet? Miért fordulnak az Alkotmánybírósághoz? Mi ez a szerződés?
Egy kicsit pontosítani szeretném. Az Alkotmánybírósági beadványunk az végül is a fémtörvénynek az ellen a szakasz ellen irányul, ami lehetővé teszi azt, hogy a MOGU és a NAV között egy megállapodás szülessen, mely tekintetében a koncesziós társaság megkereseti a fémkereskedelmi hatóságot, ami jelen esetben a NAV, hogy ellenőrzéseket végezzen akár koncesziós fémkereskedők ellen, akár nem koncesziós fémkereskedők ellen, sőt még a fémkereskedelmi anyag hasznosításával foglalkozó cégeknél is. Ezt az Alkotmánybírósági panaszt, ami a fémtörvény több szakaszát érinti, még 2023. szeptemberében iktatta az Alkotmánybíróság, és most március 6-án idén fogadta be. Az, amire ön utal, azt közvetek az adatigénylésben kérte ki egyesületünk, hogy ez a megállapodás megszületette, de ezt az adatigénylést elutasította a NAV, de ettől függetlenül mi ezt majd perré alakítjuk, és majd előbb-utóbb ugyanúgy, ahogy a koncesziós irodától kipereltük a koncesziós szerződés mellékleteit, remélhetőleg ezt is sikerül majd peres úton előbb-utóbb megkapnunk.
De miért kell ezt peres úton kiperelni? Tehát hogy miért nem biztosítják ezeket az adatokat az önök számára? Hát hiszen részesei ennek a folyamatnak.
Hát, hogyha árnyalatlan szeretnék fogalmazni, akkor csak azt szeretném elmondani, hogy a koncesziós eljárás egy közbeszerzési eljárás volt, aminek teljesen nyilvános platformon kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben zajlani, és fel kellett volna a szerződés összes mellékletét ebben a rendszerben tölteni, hogyha szabályosan történnek a dolgok, és ezeknek a mellékletetnek a kiadásáig is több mint másfél évig pereskedtünk. Az, hogy miért történik majd Magyarországon így, erre szerintem nem én vagyok a válaszadó.
Oké, nézzük meg akkor, hogy mi ez a szerződés pontosan, és hogy mi az, amit megtehet a NAV, és hogy teheti ezt meg.
Hatósági ellenőrzés keretében a fémtörvény alapján a hivatal ellenőrizheti a fémkereskedelmi cégeket, ahol a hatósági ellenőrzés folyamán ellenőrizheti a készleteket, azt, hogy a nyitvatartási idő ki van-e helyesen rakva, az átvétel szakszerűen zajlik-e, elkíríti a szükséges okmányokat. Ennek azért az az előzménye, hogy a Magyarországon van a fémkereskedelmi törvény 2013 óta hatályban, és az Európában a legszigorúbb szabályok alá tartozik. A minden egyes leadónak akár gazdasági társaság, akár magánszemély el kell kérni a személyes azonosító okmányait, itt beleértve a személyigazolványát, adóazonosítóját, lakcímkártyáját, és erről napi adatszolgáltatást kell a NAV-nak küldeni, hogy kitől mit vásárol a fémkereskedő, kinek mit értékesít. Ezt csak azért szeretném volna előjáróban elmondani, hogy lássák, hogy azért ez egy szigorúan szabályozott tevékenység volt idáig is. Ehhez jött ugye az, hogy a magyar állam hulladékbetáradás egy részét koncesszióba adta, és ebbe a fémkereskedelem egy része is beletartozik, ami között egyébként vita van a koncesszor és az általam képviselt egyesület között még jelenleg is, és a koncesziós társaság ennek keretében megkeresheti a NAV-ot, és ennek az ellenőrzésnek a lefolytatása díjköteles, melynek mértéke az ellenőrzést végző személyenként és alkalmanként 1 millió forint, az ellenőrzést lefolytató figyelemmel határozza meg az ellenőrzés körülményeire, hogy hány főt kell ezen az ellenőrzésen alkalmazni, és az ellenőrzésre származó díjbevétel a Nemzeti Adó és Vámhivatal saját bevétele.
Hát ez érdekes. Oké, bocsánat, és akkor ezt ki fizeti ki?
Ezt a koncesziós társaság fogja kifizetni. A kiterjesztett gyártói felelősségi díjból, amit köznyelven IPRD-nak hívnak, befizetett díjtételekből, amit a gyártók azért fizetnek, hogy a körforgásos gazdaság keretében a kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozó hulladékok, amik jellemzően járművek, elektronikai berendezések, csomagolási hulladékok, erre be kell fizetni egy díjtétel, és a gyártónak ebből a díjtételéből ezeknek a termékeknek a hulladékáknak a kezelését kell finanszírozni. Magyarul nem nagyon van véleményem szerint ezzel sem összhangban az, hogy egy hatóságot egy teljesen piaci alapon magáncég felbérelhet ilyen célokra. És még ennek a költségét el is számolhatják, teljesen más célra befolyt díj tekintetében.
És akkor, hogyha jól értem, akkor ez részben van koncesszióban, tehát akkor ezek szerint előfordulhat az is, hogy egy olyan cég, aki részt vesz ebben, az felbéreli, vagy lényegében szól a NAV-nak, hogy egy konkurens céget ellenőrizzen, előfordulhat egy ilyen helyzet?
Konkrétan a konceszor teheti ezt meg, hogy jól lássa, mert szerintem még hiába 2023. július 1-től működik ez a rendszer, az átlagember számára nem biztos, hogy ez egyértelmű. Vannak koncesziós fémhulladékok, ami álláspontunk szerint a fémcsomagolási hulladék és a kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozó hulladékok, a elektronikai berendezések egyben, a járművek egyben, az N1 kategória, és vannak a nem koncesziós fémek, ami az építési és bontási fémhulladékok, a karbantartásból, javításból származó hulladékok, a természetes személyeknél keletkező hulladékoknak a nagy tömege ebből származik. És most jelenleg a Magyarországon vannak olyan fémtelepek, akik nem koncesziós fémtelepek, mert nem írtak alá a konceszorra, és vannak olyanok, akik koncesziós fémtelepek, és nem koncesziós fémtelep, és egyben, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy telepen jön, ketté választjuk a telepet, és az egyik fele koncesziós, a másik nem koncesziós. És nem maga a fémkereskedő, aki aláírt a konceszorral tehet bejelentést a NAV felé, hanem maga a konceszor.
Aha. És akkor ez azt jelenti, hogy bárki, bármilyen céget lehet ellenőrizni, aki a fémkereskedelem egészében részt vesz, függetlenül attól, hogy a hulladék, amivel foglalkozik, ez ennek a koncesziónak a hatája alatt van, vagy nincs?
Hát ennek igen, pontosan ennek azért van a versenyjogi kérdései is, hogy amennyiben ezt mondjuk a konceszor úgy gondolja, hogy ő majd a NAV hatósági emberével fog ezekre a telephelyekre belépni, azért ott olyan üzleti titkokat is megtudhat, amihez egyébként semmi köze, és én úgy gondolom, hogy ez a tisztességtelen piaci magatartás kategóriájába is beletartozhat.
Oké, a MOHU erre reagál valamit egyáltalán? Mit mondott önöknek?
Mi igaziból nem vele vettük fel a kapcsolatot, hanem mivel közérdekletet igényéssel a NAV-hoz tudunk fordulni, amivel a NAV utasított, igaziból nem zajlanak, úgy mondanám, problémamentesen a tárgyalások szerintem az érdekképviseleti szervek és a maguk között.
Milyen lépésekre számítanak a következő hónapokban vagy napokban?
Vagy hát terveznek tenni, igen.
Az egyesületünk azért reméli azt, hogy az alkotmánybírósági panaszban megfogalmazott problémáinknak azért részben egy részét az alkotmánybíróság el fogja fogadni, és ezáltal esetlegesen bizonyítható az, hogy vannak a filmtörvényben jelenleg olyan dolgok, ami alkotmányellenes, és a következő nagy feladat számunkra az, hogy az egyesületünk által megkapott koncesziós szerződés mellékletei alapján bizonyítsuk azt, hogy a konceszor által adott végső szakmai ajánlatban található dokumentumok alapján a konceszió tekintetében, a fémek esetében csak a fémcsomagolás hulladék tartozik, és a kiterjesztett gyártói felelősségi hulladékok tartoznak a konceszió hatája alá. Ugye ez végre kimondásra kerüljön, és az a bizonytalan helyzet feloldódjon, hogy a magánszemélyek és a gazdasági társaságok sem tudják, hogy melyik hulladékot, melyik fémtelepre kell bevinniük.
Hát gondolom ez az első lépés, és akkor jön az összes többi, amiről még beszéltünk ennek az ügynek a kapcsán. Oké, hát köszönjük szépen az információkat, figyeljük majd, hogy mi történik, és akkor beszámolunk a változásokról. Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen önöknek is, viszont hallásra.
Szlávik Mónikával beszélgettünk, a Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesületének az elnökével. Követjük ezt, hogy mi történik ebben az ügyben.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol...
Mi is volt a legutóbb? Kit kell?
Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban. A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Így is van, az ING Bank vezető elemzője Virovácz Péter itt a vonalban ismét. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, sziasztok!
Hát jegybanki döntés után vagyunk, nagyjából a konszenzusnak nem megfelelő 75 bázispontos kamatcsökkentés jelentett be tegnap a jegybank. Voltak 100-as, meg 50-es várakozások, de nagyjából a 75 volt a konszenzus. Azt hiszem, hogy te is ezt mondtad, ugye, ha jól emlék?
Így igaz, én is 75-öt vártam, úgyhogy ebből a szempontból számomra, de szerintem összességben azért a piac számára sem volt, ez egy óriási meglepetés.
Volt-e meglepetés a kommentárban, mert a forint egy pici erősödéssel reagált arra, mintha megnyugodtak volna a piac szereplők, hogy nem lesz túl nagy további kamatvágás, mármint a forint piacon nyugodtak meg, vagy mi a legfőbb üzenete annak, amit a jegybankar elnök elmondott a döntés után?
Igazándiból, hogyha végighallgattuk a sajtótájékoztatót, végigolvastuk itt a sajtóanyagot, akkor nagyjából én azt gondolom, hogy olyan óriási újdonságot nem látunk, inkább ilyen kis nüansznyi változásokat, finom hangolásokat, ami elsősorban abba az irányba tereli a befektetői közösséget, hogy bizony itt a második negyed évben, tehát az előttünk álló 3 hónapban, már lassabb lesz a kamatvágás tempója. Ugyanakkor az nagyon érdekes volt itt, főleg a kérdés-válasz részben, amikor zajlott ez a sajtótájékoztató. Volt egy kifejezett kérdés arra vonatkozóan, hogy oké, rendben, lezártuk a gyors szakaszát ennek a kamatvágási ciklusnak, jön egy új éra, de hogy akkor most ez azt is jelenti, hogy a gyors szakasz az 75 és 100 bázispont volt, és hogyha már nem gyors szakasz van, akkor ennél csak kisebb mértékű kamatvágások lesznek-e. Erre viszont a jegybank alelnöke Virág Barnabás viszonylag kitérő választ adott, ami azt sugallja számomra, hogy ezért itt a lassítás az elsősorban azt fogja jelenteni, hogy a 75 és az 50 bázispontos kamatvágás közül választhat majd alapesetben a jegybank a következő hónapokban. De tehát volt még egy nagyon fontos üzenet szerintem, méghozzá az, hogy eddig nagyjából azt mondta a jegybank, hogy valahol 6-7% környékén lesz június végére az alapkamat. És ezt az előrejelzési sávukat, ezt most szűkítették, és azt mondták, hogy a realitás az inkább a 6,5-7%, tehát följebb tolták kvázi ezt a fajta kamatvárakozást, ami egyébként összhangban van az ING saját előrejelzésével, ugyanakkor ez egy nagyon finom terelés ugye, a piac számára, hogy mi azért egy picikét még húzzák följebb a kamatvárakozásokat így nyára, illetve az év végére is hangzott el egy hasonló üzenet, implicit elmondva azt, hogy azért aki itt 6% alatti kamatokat vár, az egy kicsikét túl sokat vár a jegybanktól. Úgyhogy ilyen tényleg nagyon finoman próbált a jegybank sugalni dolgokat, és ennek hatásra elsősorban egyébként a kamatpiacok mozdultak meg, mint egy picikét egy olyan 20, talán 25 bázisponttal bizonyos esetekben följebb mentek a kamatvárakozások, és hát a devizapiaci reakció az ehhez képest meglehetősen gyengécske volt, de örüljünk annak, hogy legalább a forint nem gyengült, nem ott maradtunk 395-6 környékén, ezt már nevezzük félsikernek.
Hát lehet, hogy pont ez volt a cél, csak azért kérdezem, mert volt ez a bizonyos 400-as árszint karcolgatás, és úgy tűnt, hogy a kormány részéről, illetve a jegybank részéről is arra már érkeztek szóbeli jelzések. Akkor üzent Virág Barnabás a piacnak, hogy nem kell attól tartani, nem emlékszem pontosan mi volt a kommunikáció, de volt egy üzenet, hogy nem kell olyan komoly kamat csökkentéstől tartani, a kormány pedig hirtelen úgy döntött, hogy akkor mégse az eredetileg tervezett formájában vezeti be a jegybank törvény módosítását, amelyel egy nagyobb kontrollt raktak volna a kormányzati oldalról a jegybank felé sérülve, amire a jegybank azt mondta, hogy a függetlenség sérülését látja ebben, és ez volt az a két hír, ami egyszerre érkezett lényegében, és megakadályozta, a forint eléri a 400-as szintet, és most egy kicsivel jobb pozícióban van a forint. Közben a jegybank azt is jelezte, hogy az infláció szerkezete úgy változik, hogy az árfolyamnak nagyobb szerepe van benne. Tehát sokkal fontosabb lett a forint, ez végül is két kérdés, de ugyanabban az irányba mutat.
Kezdjük ott, hogy ugye valóban jól látható volt, hogy 400 környékén azért egy ilyen összefogás kialakult, és megpróbálták a gazdaságpolitikai aktorok a forintot megállítani. Azért itt nem arról van szó, hogy maga a 400 az ördögtől, itt arról van szó, hogy ha átviszi az euróforint árfolyam ezt a 400-as szintet, akkor ott már ma még egy kapaszkodunk 403 környékén, de utána szabad a pálya. Tehát egy nagyon komoly gyengülés indulhat meg, és igazániból ezt próbálják meg most minden áron megakadályozni, vagy ha úgy tetszik, megpróbálják egymás irányába tolni a majdani felelősséget, hiszen előbb-utóbb át fogjuk vinni ezt a 400-as szintet, az nem mindegy, hogy éppen mikor és miért, és hogyha ez egy külső tényező lesz, akkor mindenki hátradől, mert akkor majd lehet mutogatni az éppen aktuális, nem tudom, globális kockázatra, ami miatt egyébként egy feltörekült piaci eladási hullám indul meg. Senki, nyilván senki nem akarja magára vállalni azt, hogy az ő döntése miatt legyen szó akár ez egy jegybanktörvény módosítása, vagy akár egy erősebb kamatvágás, menjen át a forint a 400-as szinten, és akkor abból lesz egy komolyabb probléma.
Igen, de miért lesz belőle, Péter, komolyabb probléma? Tehát valójában ugye ez a 390, mondjuk 6, 7, 8 vagy a 400, az igazából nem olyan nagy különbség. Tehát miért jelent komolyabb problémát a 400-as szint átlépése?
Azért, mert hogyha átvisszük a 400-at, akkor onnantól kezdve megnyílnak olyan csatornák, amelyek hatására a forint nagyon könnyen el tud menni akár 410-ig, 420-ig. Mire is gondolok? Ugye egyrészt mindig vannak forint melletti pozíciók. Egyre kevesebb, de azért vannak a piacon. Hogyha átviszük ezt a 400-as szintet, akkor már elérünk egy olyan határt, amikor ezeket a longokat a külföldi befektetők elkezdik bezárni. Stop lossok vannak. És innentől kezdve igazániból beindul egy ilyen öngerjesztő folyamat, elkezd gyengülni a forint, aztán jönnek azok a szereplők, akik valódi gazdasági érdekből kereskednek devizával, tehát nem azért, mert spekulálnak, hanem azért, mert ők export vagy import várnak, és hogyha elkezd gyengülni a forint, és láthatóan folyamatosan viszi át a különböző szinteket, 402, 404, 405, akkor előbb-utóbb ez elér egy olyan inkerküszöböt, hogy már nem fognak ezek a szereplők sem gyorsan beugrani, hogy akkor jaj, most eladom gyorsan az eurót, lesz ebből sok forintom, de jó, mert azt látják, hogy gyengül a forint, tehát megszűnik ez a fajta természetes korlát is a forint fölött. És arról nem is beszélve, hogy azért a piacon egyre többször és többször lehet hallani olyan magánbefektetőket, és olyan embereket, akik valóban értenek is a pénzügyekhez, hogy ők azért már nem várnák meg ezt a 410-es, 400-es árfolyamot megint. Tehát, hogyha átvisszük a 400-at, akkor megindul az euroizáció, megint elkezd mindenki eurót vásárolni, lakossági szinten, magánbefektetési szinten, és ez megint csak gyengíti a forintot. Tehát a gazdaságpolitikai szereplők felismerték azt a helyzetet, szerintem helyesen, hogy ha most átvisszük a 400-at, tudom, voltunk 430-nál, de ha most átvisszük a 400-at, annyira élénken él még a befektetőkben, az emberekben az a fajta nagyon dinamikus forintgyengülés, és ehhez már ugye hozzá lett csatolva az, hogy egy valutaválság közeli állapot, hogy ezt már senki nem fogja kiülni, és ez egy nagyon komoly öngerjesztő folyamatként megint elindíthat minket egy olyan irányba, amit senki nem kívánhat, és akkor tényleg nem a 405-ön múlik az, hogy most az infláció mennyit megy följebb, de a 420-30-as szinteken már nagyon is múlik, és valóban gyorsan visszatérve itt a kérdés második részre, valóban nem mindegy már. Volt olyan időszak, amikor a forint árfolyama jóval lassabban hatott az átárazásra és kisebb mértékben. Most egy olyan időszakot élünk, amikor bizony az importadóváltok nagyon gyorsan reagálnak, ha elpattan a forint árfolyama, nem lesznek restek, nagyon gyorsan átáraznak, nagyon gyorsan áthárítják a fogyasztókra ezt a fajta költségnövekményt. A jegybank kutatása szerint gyakorlatilag fele olyan rövid idő alatt, és kétszer olyan mértékben, kétszer akkora mértékben hat már az inflációra az árfolyam. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ez a medve nem játék kategória, tehát most már ezzel nem nagyon szabad, nagyon, hogy is mondjam, tűzről pattantam benne, hogy jaj, hát most engem mit érdekel, majd lesz valami, nem, itt már nagyon gyorsan az inflációs folyamatokat is ketté tudja törni, aha, és azért ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, úgyhogy ezért is félnek most ennyire ettől az árfolyamtól.
Uh-huh. Viszont az, hogy az év közepétől legalább idéglenesen, szinte biztosan az infláció ismét növekedni fog a gyors dezinfláció után. Ugye a gyors dezinfláció, tudjuk, hogy honnan indult, egy hatalmas inflációs csúcsról jövünk lefele. Ezt, ennek a végét látjuk most, de ez még nem ezzel számol, ugye, mert nincsen benne még egy forint gyengülős várakozás, ettől független még ez a várakozás, ugye, hogy az év közepén ismét elindul fölfel az infláció.
Igen, ugye én a saját előrejelzésemről tudok egyelőre nyilatkozni, a jegybank csak a csütörtöki napon adja ki a friss inflációs jelentését, tehát ott még a részleteket nem látjuk az ő pályájuk mögött, de ami biztos, hogy igen, mi nagyjából ilyen 395-405 között mozgó euróforint árfolyammal számolunk, és még így is emelkedik az év második felében az infláció. Nagyjából én vagyok azért a legpesszimistább ebben a tekintetben, ez azt jelenti, hogy év végére olyan 5,5-6%-ra visszaemelkedő inflációval számolok. Szerintem a március, április, május ez meghatározó lesz. Uh-huh. Főleg a szolgáltatások esetében itt lesz vélehetően nagyon komoly átállazás. És még egy dolog, ha már a szolgáltatások szóba jöttek, szerintem nagyon keveset beszélünk arról az üzenetről, amit a jegybank folyamatosan megpróbál átütni a piacokon, de valahogy soha nem megy át. Ez az, hogy megváltozott az infláció szerkezete. Jelen gazdasági környezetben, és ez ország velünk marad a következő években, akár egy évtizedben, a legfontosabb tétele az inflációnak a szolgáltatások lesz. És gyakorlatilag ez jóval magasabban alakul majd, mint korábban, vagyis ha a 3%-os inflációs célt el akarjuk érni, és a szolgáltatások komponensen magasabban alakul, akkor bizony az árkomponensét kell valahogy, annak az inflációt kell valahogy leszorítani, az importált inflációt. Most nyilván nem mi fogjuk megmondani, hogy mennyiért importálunk. Ahol befolyásolás van, az az euroforint árfolyam. Tehát implicit a jegybank kimondja, hogy ahhoz, hogy a 3%-os inflációs célt ebben a mostani inflációs korszakban tartani lehessen, közelniből az importált inflációt kell csökkenteni, ez pedig nyilvánvalóan szerintem legalább stabil, de inkább erősödő árfolyam szükséges.
A szolgáltatás
inflációja. És ez nem egyszer mondta le jegybank.
És miért lesz tartósan magasabb a szolgáltatások inflációja, ami változott meg a szerkezetben?
Gyakorlatilag az változott meg, hogy ugye elindult egyfajta deglobalizációs folyamat, elindult egy demográfiai probléma, és az ebből fakadó folyamatos munkaerőhiány, az ebből fakadó béremelkedés és ennek a szolgáltatásokra ható komponense, és nyilván itt van még a dekarbonizációs kérdés, ugye a zöld átállás, ami szintén nagyon sok csatornán keresztül inflációt növelő tényező. Tehát igazániból globálisan látunk egy olyan folyamatot, hogy nagyon sok csatornán keresztül a szolgáltatások inflációja emelkedik, és azért itt nyilván országok között is, nyilván maga a szolgáltatás ez nem egy kereskedő termék, de azért van valamiféle együttmozgás a történelmi tapasztalatok alapján, és ez Magyarország esetében is az látszódik, mint hogy a világban is most megemelkedett a szolgáltatási infláció, ez bizony Magyarországra is jellemző, és nem számítunk arra, hogy gyorsan ez majd elmúlik, hanem itt egy tartósan magasabb szolgáltatási infláció alakul ki, egészen a külső környezet és a belső folyamatok következtében, és innentől kezdve, hogyha az inflációs célt nem mozgatjuk, és akkor zárójelek nyitva, nem véletlen egyébként, hogy vannak olyan gazdaságpolitikusok, akik az inflációs cél mozgatásában gondolkoznak, erre való reakcióként, zárójelbe zárva, de ugye egy bank azt mondja, hogy nem, az inflációs cél marad, 3%, de ezt el akarjuk érni, akkor egy másik komponest kell valahogy lejjebb húznunk, ez pedig valószínűleg az árfolyam csatornán keresztül lehet majd a leginkább befolyásolni.
Uh-huh. Oké, oké, világos. Nagyon szépen köszönjük, sokkal jobban értjük ismét a hátteret. Szép napot, jó munkát.
Köszönjük szépen, jó munkát, Péter.
Köszönöm szépen, szép napot nektek, sziasztok.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője mondta el a tegnapi Magyar Nemzeti Banki lépés után azt, hogy a új szakaszba lépett a monetáris politika, és hogy miért fontos az a 400 forintos euró árfolyam.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Na, kiderült, hogy mit kérdeznek a könyvekkel kapcsolatban,
igen,
hallgatók.
Ez
gyorsan
fontos.
Foglaljuk össze, ez a bizonyos árkötöttségről szóló új törvény, illetve most még csak javaslat, de hát elég hamar törvény lesz belőle, mert néhány napot adtak a véleményezésre. Ez arról szól, ez igazából az új kiadványok védelmében született, és erre nemzetközileg azért van példa, hogy a forgalmazók nem nyúlhatnak bele, és csökkenthetik az árakat akármennyire, ezt korlátozzák, ez 10% lesz, inkább az a furcsa, hogy maguk a kiadók akár saját embereiknek is csak az első egy hónapban adhatnak kedvezményt. Szóval az új könyvek és a kiadóknak a védelme, ez máshol is megvan. Van néhány speciális magyar sajátosság viszont a tervezett szabályozásban, de akkor erre majd visszatérünk.
Igen, próbálunk, ugye? Így van, szakértőkkel erről beszélni, mert fontos információ, és érdekelte a hallgatókat is. Több helyen lehet ezt a hírt olvasni, Andi híreibe is benne van, remélem.
Volt,
még mindig
most
van.
Most nem, más,
akkor jó, akkor még
hogy
elmondtuk. De jó, oké. Mi pedig jövünk vissza a hírek után. Itt lesz velünk Schiller Márk, a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatója. Közlekedés biztonság, ezzel fogunk foglalkozni. Megjelent a 2023-as közlekedés biztonsági statisztika elemzése. Balesetmenteset szeretnénk, és sajnálatos módon van baleset több is Budapesten. Már írta a kedves hallgató, hogy a Király utcánál van egy baleset, illetve egy villamos szerintem ott áll. Emiatt alakult ki dugó, de ezt erősítsétek meg.
Igen, már járnak a pótlók is, és van egy műszakhibás villamos, egy másik hallgató szerint, onnan még várunk további infokat.
Illetve
minden esetre,
a nagy
aki
szülő...
arra menne, akkor inkább tervezzen mindenképpen, vagy esetleg kerülj el.
Bocsánat. A Nagyszülősi úton is a 11. kerületben történt egy baleset egy pár perccel ezelőtt, úgyhogy ott is érdemes felkészülni arra, hogy torlódás van. Jön Andi, tehát is utána jövünk vissza mi.